Halas Rádió, a bizalom hangja.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor.
Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Jó szórakozást!
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kovács Attilát hallják. Sok érdekességet tartogat a mai műsor is. Barangoljunk együtt a tudomány világában. Ami a tartalmat illeti, kiderül, hogy teljesen elpusztította a daganatokat egy új egereken alkalmazott rákterápia, és kapcsolódva a témához, az e-cigaretta növelheti a rák kockázatát. Megfejtették a világ legtitokzatosabb könyvének az egyik sorát. Hallhatnak arról is, hogy milyen titkokat rejt a szivárvány, és végül először mondott emberi szavakat egy kardszárnyú delfin meg is hallgathatják. Mindenek előtt azonban arról lesz szó, hogy új módszerrel küzdenek az Alzheimer-kór ellen. Míg az Alzheimer-kór kezelésében a legtöbb gyógymód a memória javítását célozza meg, az Ohio-i Állami Egyetem kutatói mély agyi stimulációs eljárással próbálkoznak a betegek probléma megoldó és döntéshozó képessége csökkenésének lelassítására. A mély agyi stimulációs eljárás DBS esetében műtéti úton az Alzheimer betegek homloklebenyébe elektródákat ültetnek be, hogy segítségükkel elektromosan ingereljék az egyes agyi régiókat, struktúrákat. A homloklebeny a felelős a személyiségért, a beszédért és a mozgás megtervezéséért, kivitelezéséért. A Parkinson betegség kezelésében a DBS-t már régóta használják, azonban az Ohio-i Állami Egyetem szakembereinek tanulmánya az első, amely az agyi stimulációt Alzheimer-kóros betegeknél alkalmazza. Az agy egy olyan területén, amely viselkedési szabályozásokért felelős. Számos olyan eszközünk vagy gyógyszerünk van, amely segít az Alzheimer-kórosok memóriájának javításában, de nincs semmi olyan, amely segítené javítani ítélőképességüket, jó döntéseiket vagy növelni azon képességüket, hogy a végrehajtandó feladatra koncentráljanak, hogy ne vonja el semmi a figyelmüket. Napi feladataik ellátásához, mint az ágy megvetése, az élelem kiválasztása, az értelmes kapcsolattartás a barátokkal és a családtagokkal, szükség van ezekre a képességekre, mondta Douglas Shear, a tanulmány társszerzője. A homloklebeny felelős a probléma megoldó, szervező és tervező képességeinkért, valamint a jó ítélő képességért. Az agy ezen térségének stimulálásával a tanulmányba bevont Alzheimer-kórban szenvedők kognitív és mindennapos funkcióikkal kapcsolatos képességei jóval lassabban romlottak, mint a kontrollcsoport tagjainak képességei, akiknél nem alkalmaztak mély agyi stimulációt. A tanulmány megmutatta, hogy a homloklebeny mély agyi stimulációja képes az ilyen képességek általános omlását úgy lelassítani, mint ahogyan azt az Alzheimer-kór korai vagy enyhe szakaszában lévő betegeknél tapasztalták. Ugyanezen eljárást világszerte már több mint 135 ezer Parkinson betegségben szenvedő esetében sikeresen alkalmazták. Az Ohio-i tanulmányba bevont mindhárom Alzheimer-kórban szenvedő esetében javuláshoz vezetett az eljárás. Köztük van egy 85 éves paciens, aki 2013-ban, amikor bevonták a tanulmányba, képtelen volt arra, hogy elkészítse ételét. Két évi mély agyi stimuláció után már önállóan készítette el egyszerű ételeket. Ma már képes arra is, hogy megszervezze, ha el kell hagynia a házat és más feladatok tervezésére, elvégzésére is. 89 éves férje elmondta, hogy az Alzheimer-kór ugyan tovább hatalmasodott rajta, de jóval lassabban, mint várták. Az amerikai kutatók szerint folytatni kell a kutatásokat a frontális lebeny stimulálásáról nem műtéti eljárások alkalmazásával. Az Alzheimer-kóra leggyakoribb degeneratív idegrendszeri megbetegedés. Az Egyesült Államokban több mint 5 millió embert érint. Az Alzheimer-kór az időskori elbutulás, demencia a leggyakoribb oka, ami a szellemi képességek romlásával jár, akadályozva a normális napi életvitelt és önellátást. Nincs rá hatékony terápia, csak olyan kezelések, amelyekkel az életminőséget lehet javítani. És a folytatásban is maradunk még az orvostudománynál, egy remek hírrel jövünk. Teljesen elpusztította a daganatokat egy új, egereken alkalmazott rákterápia. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk!
Tudomány!
Tudomány ma! A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Teljesen elpusztította a daganatokat egy új egereken alkalmazott rákterápia. Ezzel folytatjuk tehát a műsort. A rák minden nyomát, így a távoli áttéteket is elpusztította egerekben két immunstimuláns szer, amelyből kis mennyiséget fecskendeztek közvetlenül a daganatba az amerikai Stanford Egyetem kutatói. Ez a kezelési mód minden típusú, így a spontán kifejlődő daganat esetében is működik, olvasható az egyetem honlapján ismertetett tanulmányban. A kutatók úgy vélik, hogy ezen szerek nagyon kicsi mennyiségének helyi használata gyors és viszonylag nem drága a rákterápia lehet. Valószínűleg nincsenek káros mellékhatásai, amelyek gyakran fellépnek az egész test immunstimulálása során. Amikor ezt a két szert együtt használtuk, láttuk a daganatok eltűnését testszerte. Ezzel a módszerrel nincs szükség sem daganat specifikus immuncélpontok azonosítására, sem pedig az immunrendszer teljes aktiválására, mondta el Reynold Levy onkológus professzor. A közzétett tanulmány szerint a kísérletben részt vett 90 egér közül ezen módszerrel 87 meggyógyult a rákból. Három állatnál a betegség kiújult ugyan, de egy második kezelés után a daganat visszafejlődött. Az egereknek két daganatuk volt, a kutatók azonban csak az egyik befecskendezték közvetlenül a kétszert, amely nem csak a célba vett daganatot, hanem a másikat is elpusztította. A tudósok az eljárást mell- és bélrákban, valamint melanómában szenvedő egereknél is alkalmazták. Minden rák típus esetében ugyanazt az eredményt kapták. Az egyik hatóanyagot már emberi használatra engedélyezték, a másodikat pedig tesztelték emberi használatra a kutatáshoz nem kötődő más klinikai próbákban. A Stanfordi kutatók januárban már elindították a gyógymód klinikai próbáját nyirokpirigyrákos betegek körében. 15 olyan beteget vontak be a tanulmányba, akiknek még a betegség a kezdeti stádiumban van. Amennyiben sikerrel járnak, Lévi professzor úgy véli, hogy hasznos kezelési mód lehet sokféle daganat típusra. Olyan jövőt lát maga előtt, amikor az orvosok befecskendezik a két immunstimulánst a daganatba, még azelőtt, hogy műtéti úton eltávolítanák azt, hogy megakadályozzák a kiújulását, a rákos sejtek vándorlását vagy jövőbeni daganatok kifejlődését genetikai mutációk miatt, mint a mellrákot okozó BRCA1 és 2 gének. Teljesen elpusztította a daganatokat egy új egereken alkalmazott rákterápia, és ezután a jó hír után részben maradunk még a témánál, ugye nem titok, hogy a cigaretta igen káros, a többi között daganatos betegségeket is okoz. És kiderült, hogy már napi egy szál cigaretta is veszélyes lehet. Jelentősen megnöveli a szív- és érrendszeri betegségek, valamint az agyvérzés kockázatát is. A naponta elszívott cigaretták számának jelentős csökkentése is csak mintegy 50%-kal kisebb megbetegedési kockázatot eredményez, a naponta legalább 20 szálat elszívó dohányosok körében. Átütő eredményt csak a dohányzás teljes abbahagyása hoz, olvasható a University College London munkatársainak tanulmányában. Az, hogy a dohányzás nem csak a rák, hanem az agyvérzés és a szívkoszorúér betegségek kockázatát is növeli, régóta ismert tény. A szívkoszorú érbetegségeknél összeszűkülnek vagy összezáródnak az erek, aminek hatására szívinfarktus alakulhat ki. Néhány országban, köztük Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban az elmúlt években folyamatosan növekedett azoknak a dohányosoknak a száma, akik naponta 10 szálnál kevesebbet szívnak el. A kutatók szerint sokan vannak, akik azt hiszik, hogy a csökkentett adag egyáltalán nem vagy kevéssé károsítja az egészségüket. Ennek ellenkezőjét azonban már több tanulmány is igazolta. Azoknál a férfiaknál, akik napi egy cigarettát szívnak el, 48%-kal nagyobb a szívbetegség és 25%-kal az agyvérzés kialakulásának kockázata, mint a nem dohányzóknál. A nőknél a helyzet még rosszabb, 57%-kal nagyobb a szívbetegség és 31%-kal nagyobb az agyvérzés esélye. A tanulmányok szerint a cigarettafüstben található anyagok az erekfalát károsítják és érelmeszesedést, valamint trombózist váltanak ki. A káros hatások részben már a passzív dohányosoknál is jelentkeznek. A tüdőrák esetében azonban a kockázat a naponta elszívott cigaretták számával arányosan növekszik. A szakértők úgy vélik, a legjobb az, ha a dohányosok feladják káros szenvedélyüket. Már napi egy szál cigaretta is veszélyes lehet, erről szóltunk az elmúlt percekben, És folytatjuk a témát rövidesen, ugyanis a legújabb kutatások szerint kiderült, hogy az e-cigaretta növelheti a rák kockázatát. Hogy hogyan, rövidesen kiderül.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Az e-cigaretta növelheti a rák kockázatát. Ez a következő témánk. Az elektromos cigarettában lévő nikotin növelheti a rák egyes fajtáinak kockázatát egy egereken és emberi sejteken végzett amerikai kutatás szerint. Mind a DNS-ben, mind a sejt önjavító képességében látható volt a károsodás, így megnőtt a valószínűsége, hogy sejtmutációk jönjenek létre és daganat alakulhasson ki. Olvasható az Amerikai Tudományos Akadémia lapjának aktuális számában megjelent tanulmányban. Ha a további kutatások is megerősítik az eredményeket, az azt jelentheti, hogy a nikotin tartalmú e-cigaretta oldatoknak is van rákkeltő hatásuk. Mutatott rá Roy Herbst, a Yale Rákkutató Központ orvosi onkológiai igazgatója. Hozzátette, hogy ez az első bizonyíték arra, hogy a nikotin önmagában is rákkeltő. Az eredmény megállt parancsolhat azoknak, akik szerint az e-cigaretták biztonságosak és bárki következmények nélkül szívhatja azokat, mondta el a tudós. Munson Teng, a New Yorki Egyetem orvostudományi karának környezetegészségügyi professzora kutatócsoportjával az e-cigaretták nikotint és folyékony oldószereket tartalmazó gőzét lélegeztette be egerekkel, majd csak nikotint, valamint csak oldószert tartalmazó gőznek tette ki őket. A gőzt 4,2 volton hozták létre, ami ugyanakkora vagy alacsonyabb feszültség, mint amin a legtöbb megvásárolható e-cigaretta működik. Korábbi kutatások kimutatták, hogy a magasabb feszültségen melegített e-folyadék ártalmas vegyi anyagokat hozhat létre. Most azonban a tipikus e-cigaretták használóit érő ártalmakra voltak kíváncsiak a tudósok. Az oldószer önmagában nem károsítja a DNS-t. A nikotin és az oldószer együtt ugyanazt a kárt okozza, mint a nikotin egyedül. Emberi tüdő és hólyagsejtek laboratóriumi tenyészeteit is kitették a nikotin hatásának, és ugyanazt állapították meg, mint az egereknél, vagyis hogy károsodott a DNS és a sejt önjavító képessége. A kutatás következő szakasza már folyamatban van. Az egereken hosszú távon vizsgálják a nikotin és az e-cigaretta gőzének hatását, hogy megtudják, valóban kialakul-e rákos daganat. A kutatók szerint nem jelenthető ki, hogy az elektromos cigaretta még így is biztonságosabb a hagyományos cigarettánál, amely a dohány égetésével ártalmas anyagok ezreit állítja elő. Azt is elismerték a tanulmányszerzői, hogy az e-cigaretták hosszú távú egészségi hatásairól egyelőre keveset lehet tudni. És most témát váltunk egy régészettel kapcsolatos meglepő hírrel. Rossz irányba tévedt egy kamion Peruban, és megrongálta a híres Nazca vonalakat, közölték a hatóságok. Az alig több mint fél évszázada felfedezett, csak a levegőből látható, több mint 2000 éves mértani alakzatok monumentális állatfigurákat és növényeket ábrázolnak a perui Pampas de Humana fennsíkon. A jármű a tiltó táblák ellenére tévedt az UNESCO világörökségi listáján szereplő helyszínre, és megrongálta a fennsík felületét, így három rajzot, közölte a kulturális minisztérium. A helyszínen őrizetbe vették a behatolót és feljelentést tettek ellene. A kamion mintegy 100 méter hosszú mélynyomot hagyott maga után. A Nazca vonalak évekig a világ egyik legnagyobb rejtélyének számítottak. Régészek szerint a 750 négyzetkilométernyi területen elterülő vonalak a sivatagban, az Andokban és az őserdőkben élő Nazca indiánok szertartásait szolgálták. A Nazca sivatagban esőhíján eróziótól védett vonalak, a többi között egy 135 méter széles majmot, egy 46 méter hosszú pókot, egy 66 méter szárnytávolságú kolibrit, és egy 300 méter hosszú és 54 méter széles óriási madarat ábrázolnak. És a folytatásban maradunk még az elmúlt koroknál, megfejtették a világ legtitokzatosabb könyvének az egyik sorát. Izgalmas a téma, mindjárt jövünk.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most kiderül, hogy megfejtették a világ legtitokzatosabb könyvének az egyik sorát. Hála a mesterséges intelligenciának, egy jelentős lépéssel közelebb kerültünk a világ legrejtélyesebb kéziratának megfejtéséhez. A Voynich kéziratot 1912-ben fedezte fel és hozta nyilvánosságra Wilfried Voynich régiségkereskedő. Voynich a római Collegio Romano-tól vásárolta meg a kódexet, amely végül 1969-ben a Yale Egyetem kézirattárában kötött ki. A Voynich kézirat egyike az írástörténet legnagyobb rejtélyeinek, ugyanis a kötet egy számunkra ismeretlen nyelven, ismeretlen írásrendszerrel írt szöveget tartalmaz. Közel 250 oldal terjedelmű és megközelítőleg 200 ezer karakternyi szöveget tartalmaz. További érdekesség, hogy igen gazdagon illusztrált. Jelentős részben például olyan növények képei találhatóak, amelyeket eddig semmilyen ismert fajjal nem sikerült azonosítani. A kéziratot alkotó borjú bőrt C14-es kor meghatározás segítségével a 15. század első három évtizedére datálják. Ez persze nem teszi egyértelművé azt, hogy a szöveg is ekkor keletkezette, ám az anyag drága volt, arra utal, hogy elkészítése után nem sokkal teleírták a furcsa jelekkel. Későbbi története is homályos. Állítólag II. Rudolf császárnak is köze volt hozzá, miként a 17. század más híres alkimistái, vagyis titokzatos tudósai is birtokolták a könyvet. Felfedezése óta a történészek és kódfejtők sokasága próbálta megfejteni a rejtélyes szöveget, de hiába egyikük sem járt sikerrel. Emiatt többen úgy gondolták, hogy nem is valódi a szöveg, hanem egy jól megszerkesztett átveréssel van dolga a kutatóknak. Az Albertai Egyetem munkatársai ezúttal mesterséges intelligencia segítségét vették igénybe, hogy kiderítsék, mit is akart a könyv szerzője közölni az utókorral. Ehhez elsőként azt kellett kitalálni, hogy milyen nyelven íródott a könyv. Mielőtt munkához látott volna, a számítógépnek az Emberi Jogok Egyetemes nyilatkozatán kellett átrágnia magát, ami 380 nyelven íródott és kiváló felkészülési lehetőséget nyújtott a mesterséges intelligencia számára. Az így megalkotott algoritmus végül azt állapította meg, hogy a dokumentum alapját a héber nyelv adta. Ez az eredmény meglepett minket, mondta el Greg Kondrek, a tanulmány egyik szerzője. Természetesen azzal, hogy megállapítottuk, hogy az író a héber nyelvvel trükközött, még nincs vége a munkánknak. A következő lépés, hogy meg kell fejteni a szöveget, tette hozzá. A szakértőknek ebben egy külön algoritmust kellett kifejleszteni. Már korábban azt feltételezték, hogy a kéziratot alfagrammákkal, vagyis ABC-rendbe rendezett anagrammákkal hozták létre. Az anagramma egy szó betűinek felcserélésével alkotott másik szó. Mivel tudták, hogy a szöveg alapja a héber, tehát ilyen szavakat kell keresni, bevetették az új algoritmust is. Annyi biztos, hogy a szavak 80%-a benne van a héber szótárban. Csak az nem világos, hogy így együtt van-e értelmük. A kutatók végül fogták a könyv első sorát és megmutatták egy héberül anyanyelvi szinten beszélő professzornak, Moshe Koppelnek. A szakértő egyértelműen megállapította, hogy a mondatnak első látásra semmi értelme nincs. A betűzésen való javítgatás, valamint egy fordítóprogram igénybevételével azonban végül sikerült valami értelmeset kihozni a mondatból, amely a következőképpen szólt. Az asszony javaslatokat tett a papnak, a házurának, nekem és az embereknek. Természetesen a szöveg megfejtéséhez még hosszadalmas kutató munkára van szükség, amelyhez egyaránt igénybe veszik történészek, nyelvészek és a számítógép segítségét. Dolgoznak tehát a Voynich kézirat rejtélyén, hogy megfejtsék az ismeretlen szöveget, az első sorra legalább már fényderült. És folytatjuk a titokzatos témák sorát rövidesen. Kiderül, hogy milyen titkokat rejt a szivárvány.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
És mint ahogy ígértem, a következő percekben most arról hallhatnak, hogy milyen titkokat rejt a szivárvány. A szivárvány az egyik leglátványosabb természeti tünemény. Az emberek mindig a derűvel, a megbékéléssel, a jóléttel kapcsolták össze. A Biblia szerint az özönvíz után Isten is szivárvánnyal jelezte Noénak, hogy békét kötött az emberekkel. A szivárványnak általában 7 színét különböztetjük meg, de ez inkább hagyománytiszteletből van így. Nem tükrözi teljesen a fizikai valóságot. A szivárvány hagyomány szerinti 7 színének már a megnevezésekor kezdődnek a problémák. Odáig még mindenki egyetért, hogy fölülről lefelé jön a piros, a narancs, a sárga és a zöld. A kéknél viszont már gondok vannak. A hét szín úgy jön ki, ha a kéket ketté bontjuk. A zöld után következő sávot egyszerűen kéknek nevezzük, a következőt pedig hol lilának, hol türkiszkéknek, illetve az angol nyelvterületeken indigókéknek hívják. Akad azonban nem is egy neves tudós, köztük például a néhai Isaac Asimov, aki szerint nem kellene megkülönböztetni több kéket, hiszen tulajdonképpen csak a kék sötétebb és világosabb árnyalatairól van szó. Tehát szerintük csak hat színből áll a szivárvány. A 17. századi angol teológus, csillagász és matematikus Sir Isaac Newton volt az első, aki rájött, hogy a spektrum összes színét látni lehet a fehér fény szétbontásával. Ezt prizmával a legegyszerűbb megvalósítani, és a prizma legtermészetesebb létrehozása vízcseppek, esőcseppek segítségével lehetséges. Ezért is nagyszerű módja a spektrum tanulmányozásának a szivárvány megfigyelése, amelyet az esőcseppeken megtörő fény hoz létre. Még egy felületes pillantáskor is rögtön egyértelmű, hogy a színek nem diszkrét, jól elkülönülő kategóriák. Alaposabban megnézve észrevehetjük, hogy a színek folyamatosan olvadnak egymásba. Az, hogy mégis hét színt különböztetünk meg a szivárványban, nem véletlen. A hetes szám a hármashoz hasonlóan régóta kiemelt szerepet tölt be a nyugati kultúrában. Az egész, mint oly sok minden, a régi görögökhöz vezethető vissza. Krisztus előtt a 6. században Pitagorasz görög matematikus úgy vélte, hogy a számok bonyolultan kapcsolódnak a való világhoz. Számára a számok nem csupán elvont fogalmak, absztrakciók voltak, hanem szinte mágikus tulajdonságokkal rendelkeztek. Pitagorasz volt az első, aki szinte minden a való életben előforduló dologhoz számokat rendelt. Észrevette például, vagy legalábbis neki tulajdonítják a megfigyelést, hogy a hét zenei hanghoz matematikai egyenleteket lehet rendelni, ez a pitagoraszi hangsor. És itt jutunk vissza újra Newtonhoz. A fizikus nagy tisztelője volt Pitagorasznak, illetve az ő elveit követő tudósoknak, különösen Kopernikusznak. A görög gondolkodó hatása tetten érhető azon is, miként alakult Newton felfogása a teljes szín spektrumról. Kezdetben az angol tudós csak öt színt látott a spektrumban. Ez volt a vörös, sárga, zöld, kék és az ibolya. Csak ezután tette hozzá a narancsot a vörös és a sárga közé, valamint az indigó kéket a kék és az ibolya közé, miután átgondolta a zene és a színek közti pitagoraszi kapcsolatot. Mivel Pitagorasz úgy gondolta, és ezt azóta is elfogadjuk, hogy hét zenei hang van, ezért színből is hétnek kell lenni. Természetesen sokkal több szín van, mint ez a hét, de ezek valamennyien a hét főszín különböző kombinációjával jönnek létre. Látható tehát, hogy a szivárvány hét színének története roppantul összetett, nagyon hosszú és nagyon régre nyúlik vissza. Magában foglalja a matematika, a számelmélet és a zene elemeit is. Ennyi tehát a szivárványról, illetve titkáról, az égi jelenség úgy tűnik tehát, hogy mégis hét színből áll. Ami pedig a folytatást illeti egy igazi érdekesség, először mondott emberi szavakat egy karcárnyú delfin. Rövidesen meg is hallgathatják, maradjanak velünk.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Először mondott emberi szavakat egy karcárnyú delfin, ez tehát a következő témánk. Először tanult meg egy karcárnyú delfin olyan angol szavakat utánozni, mint a hello vagy a viszlát, számolt be egy brit közszolgálati hírportál. A nőstény delfin trénerét utánozva tanult meg kimondani néhány angol szót egy franciaországi tengeri akváriumban. Szókincsét a köszönésen kívül olyan szavak alkotják, mint az 1-2-3 és az Amy név. A delfinek az állatok azon ritka csoportjába tartoznak, amelyek hallás után képesek megtanulni egy-egy új hangzót. Az emlősöknél ez nagyon ritka. Érdekes, hogy közülük a legjobban a tengeri emlősök képesek rá, mondta Joseph Cole, a St. Andrews-i Egyetem kutatója, a tanulmány egyik szerzője. A tudósok arra voltak kíváncsiak, hogy a karcárnyú delfin képes-e utánzással megtanulni új hangzókat. Egy Viki nevű nőstény viselkedését tanulmányozták. Szavakat tanítottak neki, amelyeket az orrnyílásán fújva ejtett ki. A felvételeken hallani, amint rikoltó vagy élesen sípoló hangokkal utánozza a többi között az angol számneveket. A karcárnyú delfinek csoportban élnek, egyedülálló hangtudásukról ismerik fel egymást. A tudósok úgy vélik, hogy a nyílt tengeren élők megtanulják egymás hangját utánozni. A vizsgált delfin, Viki, fogságban képes volt megtanulni más, szabadon élő karcárnyúak hangját úgy, hogy utánozta őket. Tehát valószínű, hogy a tengeren is tudnak egymás nyelvén beszélni. Valamint ez azt is megmagyarázza, hogy hogyan alakul ki egy-egy állatra jellemző vokalizáció, mondta Joseph Call. A hangok utánzása az emberi beszélt nyelvre jellemző. Állatok között meglepően ritka. A delfinek és a belugák, fehér delfinek ritkaság számba menő tulajdonsága, hogy utánozni tudják a fajtársak és más fajok hangját. A madarak közül a papagájok és néhány varjúfaj képes emberi beszédet imitálni. Viki úgy adta ki az emberi beszédre emlékeztető hangokat, hogy közben az orrnyílása kint volt a vízből. Ha a víz alatt beszélt volna, talán egészen másképp hangzott volna. Mivel egyetlen állattal végezték a kísérletet, nem tudni, hogy vajon a többi karcárnyú is ilyen jó hangutánzó-e. A karcárnyúak egyébként a legnagyobbak a delfinek közül, egyben a világ legerősebb csúcsragadozói közé is tartoznak. A tenger farkasainak is nevezik őket. Halakon, teknősökön kívül más cetfélékre is vadásznak. A fókákat lerángatják akár a jégtáblákról is. Nos, hallgassuk meg, hogy hogyan beszél Viki, a karcárnyú delfin, a következő szavakat mondta ki. Hello, Amy, ugye ez egy név, és bye-bye.
Hello, Amy, bye-bye.
Így utánozza tehát oktatóját Viki, a nőstény karcárnyú delfin. És ennyi fért a mai műsorba, köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a szerkesztőműsorvezető Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.
Köszönjük figyelmüket!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.